Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 216-os adása, Antenna vagyok, és itt van velem a stúdióban Szenga. Szia, Szenga!
Hello, sziasztok!
És most hagyunk egy ilyen placeholdert Ninjának, hogyha esetleg a dugóból kikerülve ideér. Szia, Ninja! Ó, tényleg? Érdekes. Szóval Ninja az a ilyen Schrödinger ninjája, tehát igazából tovább kell hallgassátok az adást, hogy kiderüljön, hogy ő itt volt-e vagy sem, mert még mi se tudjuk, hogy itt lesz-e vagy sem. Tehát elvileg jönni fog, de úgy döntöttünk Szengával, hogy van elég téma és beszélgetős téma ahhoz, hogy elkezdjük a felvételt, és hát nyilván Ninja is ezt jelezte, hogy kezdjük el, nem ért a felvétel idejében haza, úgyhogy emiatt kezdenénk el, és nem tudjuk, hogy tényleg ide fog-e érni. Hogyha nem, akkor most ez egy ilyen kettős adás lesz, ami szerintem nem volt még a Hekkés Lángos idejében az elmúlt majdnem 4 évben, hogy ketten vegyük fel adást, és nem hárman. Bár lehet, hogy tévedek, ezt majd a hallgatók megjavítják. Viszont én kérnék egy kis szünetet, amíg elmegyek, hozok inni, meg kiszállt a szám. Így a Covid utóhatásaiként. Fél perc. Na, megjöttem. Megjött Ninja? Szóval, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy most vagyunk a második napján az orosz-ukrán háborús helyzetnek, és azért azt láthatjuk a hírekben, hogy mi történik, viszont van csomó minden, amit nem láthatunk, csak max olvashatunk róla, és ez az egésznek a kibervédelmi, vagy kibertámadásos oldala, mert hogy bárhogy is nézzük, azért a háború nem most kezdődött Oroszország és Ukrajna között. Igaz, hogy a lövések most dördültek el, viszont az ennek a megalapozása az jóval előbb elkezdődött. Ugye itt a kibertérben történő cselekedetek azok előbb elindulnak. Szenga, te készültél, láttam, hogy csomó mindent felírtál így az adásnaplónk vagy jegyzetünkhöz. Egy kicsit én is írtam hozzá, de átadnám neked a szót, mert olyan összeszedett fiúnak tűnsz.
Igen, nyilván megkerülhetetlen most ez az orosz-ukrán konfliktus. Mielőtt rátérnénk a cyber részére, tényleg azért hangsúlyozzuk ki, hogy nagyon a magunk módján szolidárisak vagyunk az ottaniakkal, és reméljük, hogy ez a rémálom, amit szerintem senki nagyon nem hitt benne, hogy megtörténhet 2022-ben, az most megtörténik, és különösen gondolok arra nagyon sok magyarra, aki ebben az ország, abban az országban él, és sokan talán éppen a fronton vannak, hiszen őket ugyanúgy besorozták, mint más férfiakat. Úgyhogy hát reméljük, hogy ez mi hamarabb véget ér, és valami, hogy is mondjam, európai végkifejlettel. De akkor beszéljünk a cyber kiber aspektusáról ennek a konfliktusnak. Ugye annyiban kicsit hátrébről kell kezdenünk, hogy Oroszországról ugye nagyon sokat beszéltünk így az adásban, mint az egyik olyan állam, aki a leginkább felszerelt ilyen kiberképességek tekintetében, és ez helytálló. Ha offenzív kiberképességekről van szó, akkor az oroszok abszolút az élmezőnyben vannak. Ugye kezdetben ezek a képességek még csak ilyen támogató jellegűek voltak, meg hát az elektronikai hadviselés, ami tulajdonképpen a kezdőpontnak tekinthető, és idővel ugye átalakult a számítógép hálózati hadviselésé, az valóban inkább ilyen támogató jellegű volt, de ma már ugye a hadviselésben ezek a kiber támadó képességek már igenis a prímet viszik, és aktív részesei a katonai műveleteknek. Azt is sokszor elmondtuk már, hogy azért is érdemes ilyen irányba fejleszteni, hiszen ez egyrészt olcsóbb, gyorsabban be lehet vetni ezeket az erőket, könnyebb is letagadni, ugye, hogy kihez köthető az adott támadás, és hát nincsenek határok, ugye nincs szükség arra az esetek 90%-ában, hogy valakit fizikailag bejuttassa a célpont országba, kivéve persze, hogyha egy valamilyen ergebt rendszerről van szó. Érdemes megjegyezni csak ilyen múltidőzőként, hogy a NotPetya, amiről elég sokat beszéltünk, ugye azt is ilyen elszabadult, vagy hát célzottan kilőtt ransomware-t ugye az oroszokhoz kötik, vagy malware-t az oroszokhoz kötik, ugye az Ukrajnában is annó elég nagy pusztítás végzett, de az államokban és hát ugye a brit egészségügyi szektorban is szépen tarolt. És hát beszéljünk arról, hogy mit látunk most, mik azok a stációk, vagy mik azok a mozzanatok, aminek tanúi lehetünk. Ugye nyilvánvalóan a kiber támadás vagy kiberképességekről beszélünk, akkor az egyik fő aspektus az a felderítés, vagy kémkedés, hírszerzés, ki hogy hívja. Nyilvánvalóan az most látjuk, hogy sok olyan információt felhasználhatnak, amit éveken át gyűjtöttek különböző ilyen hírszerző művelettel. Talán pont az előző adásban beszéltem egy csoportról, akik ilyen hadipari, logisztika és egyéb cégeket targetálnak. Látványosan ugye Intel-ér információért mennek, amiket kiszednek a hálózatokból, de végül nem dobnak le se ransomware, se semmit, csak egyszerűen gyűjtik az infókat, és nem lehet tudni, hogy kinek. És hát minden bizonnyal itt az ukrán kritikus infrastruktúrát az elmúlt években igencsak tesztelték az oroszok, és hát azt gondolom, hogy ez a sok évnyi felderítést, amit a kibertérben elvégezhettek, az most biztos, hogy meghozta a gyümölcsét, és felhasználják ezeket az információkat. A másik ilyen mozzanat, amit láthatunk, az a zavarkeltés. Erről már ajánlottam jó pár adással ezelőtt, a Thomas Reed írt erről egy könyvet az orosz titkosszolgálatoknak az úgynevezett aktív intézkedéseiről, ami ugye azt jelenti, hogy proaktíven beavatkoznak egy államnak az életébe, és hát rájuk, mint csak úgy, mint a fairness kedvér mondjuk ki más titkosszolgálatokra is jellemző, hogy ugye érdemes káoszt és zavart kelteni az adott célországba, hiszen akkor ugye zavarosba jó halászni, könnyebb dolga van az ellenségnek, és ennek például nagyon jó példája volt, hogy kamu SMS infokat küldtek ki ukrán lakosoknak, miszerint az ATM hálózat bedöglött, ezért az emberek sok esetben megrohamozták a bankokat, elkezdték kivenni a pénzüket, ugye ennek egyrészt van egy gazdasági hatása, másrészt meg van egy általános pánik és zavarkeltés. Ez ugye egy klasszikus információs műtekről beszélünk, amiben bele tartozik a dezinformáció, ugye a dezinformációs kampányokkal kapcsolatban alapvetően nagyon tapasztaltak az oroszok, és hát ezt most nagyon látjuk megvalósulni Ukrajnába is, és itt már természetes kísérő jelenség ez a katonai műveleteknek. No, látjuk azt, hogy ahogy a harckocsik is átlépik a határt, úgy elindulnak ezek a dezinformációs műveletek, illetve kibertámadások. Következő mozzanat az az elérhetetlenné tevés. Ugye itt elég sok célzott DDoS támadásról is beszámoltak a különböző média szereplők, és hát itt arról van szó, hogy elsősorban a kritikus infrastruktúrákat támadják, amiket hát nem tudunk kihangsúlyozni eléggé, hogy mennyire fontosak, ugye három szolgáltatás, víz, vagy adott esetben maga a bankrendszer. A következő stáció, vagy ilyen...
Meg egy picit, ugye itt beszéltünk két dologról, ami szerintem nagyon fontos. Egyrészt az, hogy a zavarkeltést, propaganda, misinformation, stb. Más is meg az elérhetetlenné tevés, és itt azért a kettő üti egymást, és ez tök érdekes, hogy meddig élnek egyikkel, és meddig élnek a másikkal, mert nyilván, hogyha azt mondod, hogy mondjuk teljes blackoutot csinálsz, és lekapcsolod Ukrajnát akár az informatikai hálózatokról, akár tehát az információs hálózatokról, vagy az áramszolgáltatásról, akkor te se tudod elérni azt, hogy ott be tudjál hatni, és itt nagyon-nagyon szerintem érdekes azt megnézni, hogy mi az, ami jelenleg fontos, tehát jelenleg ugye az van, hogy ha lehet, akkor a pénzintézeteket és az egyéb olyan gazdasági tényezőket lekapcsolják, viszont a média például, legalábbis ami mobil hálózatok esetén történik, az mehet, vagy megy tovább. Bár ott a régióban néhány cikk azt jelezte, vagy azt mutatták, hogy a régióban azért nagyon lecsökkent az információ csehe. Nyilván ez lehet abból is, hogy menekülnek az emberek, tehát hogy nincs ki kommunikáljon, illetve hát az épületek bombázásával azért ez is történhet. Bár ha jól tudom, most jelenleg nincs aktív támadás lakosság ellen, hanem csak is stratégiai objektumokat vagy csomópontokat támadnak az oroszok, csak is idézőjelbe, tehát nyilván ez se jó, de hogy azért még legalább nem a népírtás történik, hanem egy klasszikus háborús eset. Szóval, hogy igazából el fog jönni valószínűleg az a pont is, amikor azt mondja Oroszország, hogy neki nagyobb haszna van abból, hogyha teljesen elzárja Ukrajnát a külvilágtól, tehát vagy önmagától, tehát nem lesz áram, esetleg nem lesz közmű, vagy akár csak az internet szolgáltatás teljesen megszűnik, hiszen az már egy olyan megsemmisítés, ami azt jelenti, hogy akkor igazából megszűnik a kommunikáció nagy része, és ott nehéz koordinálni bármit is. És ugye szerintem erre is megvannak a lehetőségei, tehát hogy azért mind az erőművek kapcsolgatása, mind a zavarkert, vagy hát a zavarása dolgoknak, de ugye itt még nem tartunk a mai napon legalábbis, amiről nem tudunk, hogy mi lesz a jövőben, de jelenleg még ott tartunk, hogy nincs teljes blackout Ukrajnában, szerencsére.
Igen, teljes blackoutról valóban nem beszélhetünk ezen a napon, de érdemes emlékezni, hogy már főpróbái voltak. Kiírtam pár időpontot, hogy 2015-ben pont ilyen ipari irányító rendszereket támadtak, aminek következtében 700 000 háztartás maradt áram nélkül, illetve 2016-ban, amikor ugye szintén egy mozgalmas év volt Ukrajnában, akkor a Crash Override nemű malware szinte egy ilyen központi elosztót bénított meg, aminek következtében a kievi lakosok egy tizede áram nélkül maradt több órára. És akkor itt jön be a képbe, hogy vajon hány ilyen felderített hálózat, sérülékenység és egyéb van az oroszoknak a birtokában, amit szerintem szinkronizálva és hadművelet szerint fognak használni és kihasználni, szóval nyilván nem akkor doszolják le a banki hálózatot, vagy a banki infrastruktúrát, miután kiment az SMS, hogy vedd ki a pénzedet, hiszen gondolom azt hagyják, hogy lemenjen a pánik, és akkor utána történik meg, szóval szerintem azért ez egy átgondolt sztori. El nem tudom képzelni, hogy mi az, ami még itt ránk vár, de ugye ez fontos elmondani, hogy most ugye a második napon járunk, mire kijön ez az adás, az eltelik egy hét, úgyhogy tényleg nem lehet tudni, hogy addig mi lesz. Tovább haladva, mozzanatnak nevezendő stációnak, bárminek mondhatjuk, ugye következik a pusztítás, amit ha kibertéről beszélünk, akkor most az ilyen különböző wiping malverek testesítenek meg, ugye ezek ilyen adattörlő kártékony szoftverek, aminek egyetlen egy feladata van, a pusztítás, a fertőzött rendszeren, hálózaton egyszerűen törli, ami elég került. Az ezetnek volt egy jelentése erről, Hermetic Viper-nek hívták ezt a malvert, és az ő jelentésük szerint már több száz ilyen fertőzött gép van az országban, és ehhez csatlakozott még a Symantec is, akik hozzátették, hogy gyakran ransomware-nek átszázzák ezt a Viper-t, hogy azt hiszed, hogy itt nem tudom, lehet feloldó kulcs, vagy számít a váltságdi, valójában az adatok már rég törlődtek. Ugye célpontokat tekintve azt látszik, hogy a bankrendszer, illetve az állami weboldalak, hálózatok vannak célpontba. Ugye a dezinformáció és az információs műveleteknek a fontos része, hogy difészelik ezeket az oldalakat, üzeneteket, különböző propaganda üzeneteket helyeznek el. És ugye mi erre a reakció? Ugye érdemes megemlíteni, hogy amúgy az Európai Uniós tagállamok egy ilyen szakértői csapatot küldött már az országba, ez az úgynevezett Cyber Rapid Response Team, ilyen gyors reagálású kiberegység, hogyha nagyon szó szerint fordítom le, akinek pontosan ez a feladata, hogy ilyen komoly támadás alatt lévő partnerországban tudjanak segítséget nyújtani a helyi szakértőknek a saját szaktudásukkal, illetve az is érdekes látni, hogy Biden elnök nyíltan beszélt arról, hogy egy masszív kibertámadásokat terveznek az oroszok ellen, és hogy a céljuk elsősorban a logisztika támadása lenne, az elektromos hálózatok, az internet, vagy a vasúti infrastruktúra, ugye ők kifejezetten azt akarják, hogy az orosz csapatoknak a logisztikai támogatása nehézségekbe ütközön, ezáltal ez a aktív és gördülékeny offenzíva ugye meg tudjon akadni, illetve ne legyen fönntartható sokáig ez az egyre országban egyre mélyebben lévő jelenlét, és az is érdekes, hogy ugye mint régi új fogalom, ugye a cyber weapon, ez a kiberfegyver, hogy ezt is felhozta érvnek, ha nem is Biden, de a Fehérház egy-két szakértője, hogy mégis miért fejlesztünk kiberfegyvereket, hogyha azokat nem vetjük be, és hát ez a korszak is elérkezett, igen, hogy konkrétan kiberfegyverek is elsülnek idézőjelben egy ilyen háborúban, úgyhogy az van, hogy nem lehet már megkerülni a kiberteret a modernkori konfliktusokban, és ahogyan régen a tüzérségi előkészítés volt adott esetben egy offenzívának az előjele, ma már könnyen lehet, hogy egy DDoS támadás lesz az. Úgyhogy az biztos, hogy ilyen szempontból is sok tapasztalattal fog szolgálni ez a háború.
Én igazából az is kérdés lehet amúgy, hogy a másik oldal hogy tud visszatámadni kibertámadást. Tehát nyilván te, hogyha egy ország ellen mész, akkor alapvetően gátlástalanul tudsz bevetni bármilyen kibervédelmi meg egyéb fegyvert, hiszen igazából miért kéne neked ügyesnek és finomnak lenned, viszont hogyha Amerikát nézzük, vagy akár ugye most az újabb hírek szerint az Anonymous hacker csoport is beszállt így a támadásokba, meg harca hív mindenkit, de ott azért óvatosan kell cselekedned, hogy ne Oroszországnak a civil lakosságát támad, vagy érje támadás. Ugye azért láttuk, hogy amit te is mondtál, Szenga, hogy a NotPetya-nál, illetve hát a WannaCry-nál is nem, de célzott volt a támadás, csak hát nem úgy alakult, és minden más felé elindult. Szóval azért érdemes odafigyelni, és nem lehet könnyű úgy ellentámadást se tenni, hogy abban más ne sérüljön meg. Illetve a másik, hogy oké, tehát itt vagyunk most, hogy megjelent Oroszország Ukrajnában, viszont mi van a Kína és Tajvan konfliktussal? Tehát, hogy most érdemes lenne ott nézelődni, hogy annak a kiber oldalán van-e bármilyen megelőző tevékenység, tehát valami emelkedett kommunikáció, vagy bármi. Tehát biztos vagyok benne, hogy Amerika most árgus szemekkel figyel oda is, hiszen neki az is érdeke, hogy ott rendben zajlódjon minden, és ne kezdje el Kína hát a másik oldalról Tajvant piszkálni. Szóval azért ez egy elég érdekes helyzet, és hát jelenleg kicsit ez a csendben ülünk is, nézünk, és mindenki figyeli a monitort, hogy mi történhet. Meg hát nyilván sajnos, aki meg ennél közelebb van ehhez, az meg cselekszik. De hát nem egyszerű ezeket végignézni, és kíváncsi vagyok, hogy ezekből a kiber támadásokból, amik most itt történtek, mi az, ami után analízise kerül, hiszen azért szerintem előkerülnek olyan féltőzött fegyverek, amik eddig nem biztos, hogy publikusak voltak, most viszont a hadművelet során azért hagyhatnak nyomot, és utána ebből kell majd híreket csinálni, megbeszélgetni. Tehát, hogy biztos, hogy láthatunk majd olyan érdekeséget, ami eddig nem volt felderítve, hiszen akkor meg elveszik az ereje. Tehát azért legtöbb esetben DDoS-t azt nehéz mondjuk úgymond megunni, viszont hogyha kihasználsz egy sérülékenységet, akkor az később befoltozásra kerülhet, míg egy, nem tudom, lángszúró az ugyanúgy lángszúró, tehát hogy az ellen nem igazán fogsz védekezni, egy fizikai fegyver ellen nehezebb védekezni, viszont a kiber fegyver oldalán én kicsit azt látom sokszor, hogy ez egy ilyen egylövéses, vagy egy töltényes dolog, tehát hogyha egyszer elsütöd, akkor nagyon sok esetben azt már nem tudod újra használni ugyanolyan hatékonysággal, hiszen már meg lesznek fel a szignatúrák, meg lesznek fel a védekező mechanizmusok, tehát azért itt kicsit óvatosabban kell bánni. Vagy ezt rosszul látom egyébként, tehát úgy lehet veszélyes egy kiber fegyver is többször is ugyanolyan hatékonysággal?
Szerintem biztos, hogy van egy olyan fajta, amit te mondasz, hogy igazából úgy fegyver az, hogy olyan zero D-eket használ ki, vagy olyan kapukat használ ki tényleg, amiről eddig nem tudtak, és valóban ezt egyszer elsütőd, akkor onnantól kezdve az tulajdon annak az annyi volt. Nem véletlen, hogy ugye egy konstans felderítés, hírszerzés zajlik ezen a területeken, és szépen gyűjtögeti mindenki a backdoorokat, a sérülékenységeket és a gyenge pontokat, hogy mikor eljön az idő, akkor csak a kést ugye be kelljen szúrni. De ez egy jó kérdés, ugye, hogy mi számít kiberfegyvernek. Ugye jellemzően a Stuxnet-et szokták megjelölni, hogy az volt az történetben az első kiberfegyver, aztán biztos van olyan, aki ezzel is vitatkozna. Ő, ugye az is, a Stuxnet maga is ugye egyrészt zseniális volt abban, hogy úgy volt fegyver, hogy ugye folyamatosan próbálta elrejteni a saját tevékenységét, fals információkat küldött ugye a kezelő személyzetnek, illetve hát rengeteg, vagy hát nem rengeteg, de több zérodés sérülékenységet használt ki, illetve kellett valaki, aki ebbe az izolált rendszer ugye bejuttatta magát ezt a malvert. De hogy szerintem, ha kiberfegyverről beszélünk, akkor nem csak ezek az egylövések vannak, hanem inkább olyan komplex programok, amiket ha kiengedsz egy hálózaton, akkor ő nagyon komplex és masszív kárt tud okozni. És talán ettől válik fegyverré, hogy nagyon sok mindent csinál, ő szabotál. Ha most ilyen vezérlő vagy ilyen ipari rendszerekről beszélünk, akkor kifejezetten túl járat egy rendszert, nem tudom, túl hevíti az adott, most mondhatnék itt bármit, gépet, vagy nem tudom. Úgyhogy szerintem ilyenekre is lehet számítani, és hát azzal teljesen egyetértek veled meg, hogy én is ezzel zártam, hogy ez rengeteg, rengeteg tapasztalattal jár, sajnos ugye, bárcsak ne tapasztalnánk meg ezeket, de hát itt pontosan érdekes lesz azt is látni, hogy a szemben álló fél, aki jelen esetben ugye az Egyesült Államok is, vagy hát az egész nyugati világ bizonyos szempontból, aki ha úgy hard módon nem is avatkozik be, hogy amerikai katonák vagy NATO katonák nem fognak ukrán földre lépni, de a kibertámadások azok szerintem minden további nélkül érni fogják az orosz felet.
Közben megérkezett Schrödinger ninjája, úgy harangoztunk téged be, hogy vagy itt leszel, vagy nem, ezt a hallgatót, ami végig kell hallgatni, azt, hogy megtudják. Szia, ninja!
Hello, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek, megmondom őszintén. Nem voltam benne biztos, hogy sikerül összehozni. Váratlan dolgok történtek. Na de vidámabb témával készültem egyébként, hogy nagyon jó híreim vannak amúgy, úgyhogy tökre örülök, hogy ide értem, mert...
Na akkor fölgessük meg a kontaktkereket, hátra jutunk a te híreidhez is. Nekem egy rövid kis érdekességem van a következőnek, ez a New York államnak az új cselekedete vagy cselekvése. Ők ugyanis alapítottak egy Joint Security Operation Center-t, és itt nem arra kell gondolni, hogy kábítószerrel fognak biztonságot szolgáltatni. Ugye ezt tudjuk, hogy van a New York City, mint olyan, meg van a New York állam. Én nem teljesen voltam tisztában a cikkolvasás közben, hogy most miről is beszélünk pontosan. De aztán igazából tisztába került, hogy alapvetően arról szól a cikk, hogy New York állam megelégelte, hogy az egyes városok maguknak IT-biztonságot valamilyen szinten szolgáltassanak, azért ezt az államot elég sok támadás éri, mint minden más államot is valószínűleg, és hogy fel tudjanak ezzel lépni, illetve az olyan ransomware és egyéb kibertámadások incident response-át meg tudják csinálni, ezért alapítottak egy operációs központot, ami szerintem a világon az első. És amúgy nagyon érdekes, tehát ugye nagyon sok mindenre láttunk már szokott, a legújabb elméletek szerint már autókra kell, SOC, tehát ilyen Security Operation Center, vonatokra kell, tehát mondjuk ha azt nézzük, hogy Japánban a hiper-szuper vonatokat elővéve lehet, hogy kell, azért nálunk ez nem minden esetben indokolt, de hogy igazából minél okosabb lesz, és minél komplexebb egy városnak az informatikai infrastruktúrája, annál inkább kell oda egy ilyen, és itt igazából, bár maga a SOC helyileg Brooklynban lesz, tehát New York Cityben, de hat várost fog, vagy hat városnak a polgármestere alapította, és az egész államot fogja lefedni és védeni. Tehát szintetől kezdve incident response és minden egyéb ilyen kibervédelmi buzzworddel szeretnének csatlakozni ehhez a SOC családhoz. Nem tudom, szerintetek kell Budapestre SOC, vagy kellhet Budapestre SOC?
Hát nem is tudom, van már, nem? Mintha egy olyasmiben dolgoztam volna néhány évet.
Hát de nem a városnak a szokjában, tehát hogy igazából itt ez a...
Egy budapesti nem, azon gond... szokban, csak nem Budapest szokjában. Szokatlan.
Igen, szokatlan. Szóval én nem tudom eldönteni még, hogy tartunk-e már ott, tehát írja a várost, hogy ilyen kelljen, franc tudja. Nem tudom, hogy ez mennyire... fáj nekünk még a kibervédelem vagy a kibertámadás. Viszont, hogyha ilyen dugókat mondjuk egy megheket jelzőlámpa okoz, akkor kellhet a jövőben. Addig megnézzük, hogy a New York-iak mit csinálnak ebből. Viszont a városi közlekedésben nem csak az autók vesznek részt, és nem csak ninját állítják meg a dolgok, hanem vannak érdekes egyéb közlekedési eszközök is, mint például a közösségi bicikli. Szenga, te hoztál nekünk ehhez egy érdekes hírt.
Igen, örültem nagyon ennek a hírnek, mert tudtam, hogy bárkivel is kerülök adásba, az kompetens lesz a bicikli témában, én annyira nem vagyok, de maga a hír az tetszett. A Bruce Neyernek a blogján olvastam, amúgy ez egy tavalyi sztori, de ettől függetlenül szerintem aktuális, meg érdekes. Egy olyan scamről ír, hogy ugye vannak már Budapesten is ezek az ilyen kioszk bicikli állomások, ugye van egy QR kód, a biciklin odamész egy applikációval, beolvasod, azzal tudsz ugye fizetni, és akkor kioldódik, és használhatod. És valaki erről rakott fel egy videót, hogy milyen módszerrel szivatják az amerikai felhasználókat. Arról van szó, hogy a csalók kicserélik a QR kódokat a biciklin, véletlenül így befényképezik, ügyesen kinyomtatják és ráragasztják, és ugye amikor az áldozat oda megy, és az applikációval fizet, és kioldódik a bicikli, akkor hát nem az ő biciklia oldódik ki, hanem az ott várakozó tolvajoké, akik fölpattannak rá, és szépen elhajtanak, és a te kontódra bicikliznek egy jót a városban. Ugye önmagában az ilyen sima bérlése ezeknek azért nem egy hatalmas nagy összeg, de ahogy a cikk is írja, az a probléma, hogyha ugye ellopják, és nem kerül meg ez a bicikli, hanem ugye nem vészel, csak átalakul, újra használják valamilyen másik módon, mert akkor azért elég sok zsetont kell fizetni érte, és azon gondolkoztam, hogy vajon Budapesten csinálnak egy ilyet, mert azért ez nem egy bonyolult megoldás, de annál trükkösebb. Ti tudtok erről, hogy itthon vajon volt már ilyen trükkös lopás?
Szerintem nem volt, mert egyrészt a Bubi az viszonylag új, meg viszonylag olcsó. Tehát, hogy igazából a biciklit azt meg lehet követni, meg annyira nem nagy értékű szerintem, mert nehéz, speciális alkatrészekből van, tehát még eladni se feltétlenül lehet az alkatrészeit. Mondom, a használata az meg rettenetesen olcsó, tehát too much effort lenne ez a nyomtatás és a matica becsehélés ahhoz, hogy ezt megcsinálják, tehát most én nem hiszem, hogy ez így jellemző lenne, bár mondjuk, hogy sok futár használja, de érdekes elképzelés.
Hát én nem tudok ilyesmiről, de amúgy én is meglepődtem, amikor konkrétan láttam Bubival futárkodó embert, tehát így nem értettem teljesen, hogy mi a jó ebben, és nem csak ezzel egyébként, hanem vannak ezek a turistáknak fenntartott ilyen bringa kölcsönzők.
Az a donkey bike, és annak az előnye, hogy az havidíjas, és korlátlan használatra van, tehát nem kell megvedd a biciklit, hanem az kibérled, és akkor van kerékpárod.
Aha, az király, én azt hittem, hogy ezek olyanok, tudod, mint a... Hát ilyen vannak ezek a, hát ilyen tényleg ilyen turistáknak, hogy így leszállnak a turista buszról, és akkor kivesz egy kis cangát, és akkor így, vagy az Airbnb-hez tudod, adnak egy izét neki, adnak egy ilyen kis kupont, hogy akkor most így 3 órára lehetsz magadnak egy biciklit az izéből, a rádaiból valahonnan. Mindegy, én ezt megkérdeztem egyszer egy futártól, hogy te nem gátsz ezzel futárkodni? Tehát így a fixivel mellé zártam, és így megkérdeztem, hogy így szép bicikli, meg minden, tényleg, de így hogy ezzel kaját szállítani nem gátsz, és mondta, hogy nem, tapobíró, megy ez.
Mert ez ilyen shaming volt?
Nem shaming volt, hanem azt tudni kell, hogy én úgy kezdtem a kerékpározást a városban, hogy egy olyannak látszó biciklivel, mint ami volt az a bringa, az első 1000 kilométeren én azt gyakorlatilag elpusztítottam, tehát az összes csapágya tönkre ment, teljesen üzembizonytalanná vált, tehát így nem, végén már nem mertem vele menni a forgalomban, mert nem lehetett tudni, hogy számíthatok rá, vagy nem számíthatok rá. Na és ilyennek látszott az a bicikli, tudod, ez nem bántás, hogy azért mert izé van rajta, mert váltó van rajta, meg fék, engem az nem zavar, meg hát igazából nyilván nem is lényeges, de na mindegy, szóval ez volt itt egy kicsit nekem egy ilyen fura, hogy ezzel, meg a másik, hogy ez nem gyors haladásra van kitalálva, és a futár az feltételezhetően igyekszik gyorsan menni. Na mindegy, jó.
Szerintem nem. Tehát, hogy a futár igazából, tehát még egy biciklis futár még akkor is gyorsabb tud lenni, mint egy autós futár megfelelő távolságon és zónában, hogyha ilyen shitholmon biciklizik. És szerintem a munkaköltség, vagy az óra költség az, ami, tehát hogy mennyibe kerül neki azt hajtani, VS mennyi jön be a munkából. Tehát szerintem nincs pénze biciklit venni, ez talán olcsóbb, tehát kibérli, nem őzővi a maintenance, ha valami baj van vele, akkor leadja, tehát talán ez lehet itt az indok mögött. De amikkel bicikliznek manapság, meg ahogy bicikliznek a futárok manapság, az kriminális, tehát az szerintem az jobban pusztít, mint a korona manapság, tehát ez megöl. Tehát ahogy jön szembe, érted, az egyirányú utcába, az még hagyjám, tehát ott még azt mondom, jó, oké, de a járdán, tehát ahol gyalog alig félsz el, és ő jön biciklivel is csenget, hogy te már pedig takarodj onnan. Vagy teljes izébe vagyok, PTSD-be vagyok ettől, szóval hihetetlen egyébként, hogy mit művelnek, és nincs lámpa, nincs kivilágítva, össze-vissza biciklizik, teljesen agymenés az egész, szóval én kérem vissza azt a világot, amikor szimplán gyökerek voltak a biciklisek, vagy bocsánat, szimplán gyökerek voltunk mi biciklisek, és nem kellett még a futárokkal is megküzdeni, bocsánat, a biciklis ételfutárokkal, mert azért a kettő nem ugyanaz, tehát azért egy hajtipajti, meg egy, igen, a puttonyosok.
Kocka puttony, fú, hallod egyszer, egyszer nagyon haragudtam egy ilyen kocka puttonyra, nem akarok nagyon elterelni a témát, de volt egy olyan, hogy jött mögöttem egy busz, kanyarodtam, mert ez megint a Calvin környékén volt, én sokat járok a Calvin környékén, ez ráadásul alliterál, szóval kimondottan jól hangzik, és kanyarodtam be a izébe, az egyik, hát ott így balra, ahogy hívják ról, a milyen utca az, hát a körútról gyakorlatilag ott balra be, mindegy, ott a belső sávból keresztül a villamos síneken, amik eső volt, csúsztak, és a puttonyos ember az nem állt meg a pirosnál, hanem ő keresztül ment előttem, és az zavart engem, hogy mögöttem meg ott dohogott a busz. Most, hogyha elesek a izé miatt, a hülye futár miatt, akkor rajtam is keresztül megy a busz, úgyhogy ott nagyon leüvöltöttem a futárt, meg sikerült valahogy kimanővereznem, de ugye ő is már fékezett, de csúsztak a kerekei, ez ilyen késő ősz korotél volt, na mindegy, borzasztó volt, szóval igen, nagyon veszélyesek tudnak lenni, tisztelt a kivételnek persze.
Mit mondta Calvin?
Calvin környéke.
Ja, Calvin környékén kerékpározás, az a KKK, egy furcsa egy alliteráció. Jó, viszont nem csak biciklik sérülékenyek, és ez itthon is volt, hogy a lime-okat fel lehetett törni, és a csengő hangot meg lehetett változtatni rollerent. Tudjátok, van ez a, nem tudom, használtátok el, de amikor így kioldod, akkor így csipog. Tehát van ilyen ding-ding-ding, valamilyen kis jelzés, hogy na oké, tiéd, amikor lezárod, akkor is. És hát lehetett egyedi csengőhangot feltenni rá, akár szöveges MP3-at is, és hát ilyen érdekes és pajzán szövegeket másoltak fel, amiért a Lime-nak a tulajdonosa annak idején nagyon-nagyon nem tetszett neki, mert szerint ez nem is vicces, meg amúgy tökre gáz, és egyébként is hogy képzelik ezt az emberek? Teljes meg volt sértődve, úgyhogy akkoriban viszonylag nyitva volt ez a szoftver, és lehetett piszkálni, most már talán kevésbé van ez így. Jó, én a következő hírnek egy riportot hoznék, a Cyber Angel-nek a riportját, ami igazából arról szól, hogy hogyan alakult a tavalyi évben a különböző sérülékenységek és támadás típusok és egyebek. És hát annyira nem meglepő egyébként, de ami érdekes volt benne, nekem az így furcsa volt végignézni, hogy levezetik, hogy miért lett a source code data leak több. Tehát, hogy miért tűnt el több source code. És alapvetően arra vezetik vissza, hogy hát azért, mert több mindent outsource-olunk, és hát ebből el lehet veszíteni fejlesztéseket. És tudod, ez a vakarom a fejem, hogy aha, zseni lehetsz, öcsém, tehát, hogy sokkal több fejlesztőre van szükségünk, nincs elég fejlesztője a cégnek, outsource-oljuk, egyenlő, leak-elődnek a source code-ok. Tehát, hogy így... Mi van? De igazából itt a GitHub-nak a különböző riportjai jöttek szóba, elég sokan használják a repóként a GitHub-ot, és szerintük, illetve hát így a tavalyi évnek az elején 66%-kal megnőtt a source code leak, és ez az év vége felé 117%-a növekedett, ami azért egy jelentős növekedés, akárhogy is nézzük. Tehát hogyha mondjuk így minden kétharmadik fejlesztésnek a kódja eltűnik, azért az úgy kellemetlen tud lenni, úgyhogy ezt érdemes lenne, kedves felhasználók és fejlesztők, úgyhogy tudjuk, mindig a fejlesztőkkel baj van, ezt szerintem többször talán Sárki fejtette ki nagyon jól, hogy a fejlesztőkkel igazából mindig gond van, vagy mindig admin jók kell nekik, meg szuper teljhatalom, és így a gépen ez nem igazán működhet jól. A következő nagy leak, ez a credential leak, itt ennek minden formájában 25%-os növekedés mutat a riport. Magyarul sokkal több accountot hagytunk el. Ugye erről volt különböző beszélgetésetek, hogy a single sign-on, illetve az E-hotfast és egyébek, ez most a csatornán is ilyen kis okfejtéshez vezetett, hogy lehet egyiket a másik nélkül, meg hogy nem üti egyik a másikat. De a lényeg az, hogy valami kell, tehát valamilyen modernebb azonosságkezelő vagy azonosítást segítő eszköz az kell, mert hogy a sima jelszavainkat, azokat, mint látjuk, elhagyjuk. És a legnagyobb számot alapvetően az a Cloud Storage League adta, és itt is azt hozzák ki okként, hogy home office-ban dolgozunk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk a munkánkat, illetve a munkához köthető adatainkat, azokat valamilyen cloud szolgáltatóhoz feltölteni, és ez azt okozta, hogy 150%-kal nőtt a Cloud Storage-ből való adatszivárgás. Magyarul, hogyha én nem tudom elokosztani valamit Szengával, aki nyilvánvalóan a kollégám, akkor én ezt feltöltöm Dropboxba, elküldöm neki a linket, a majd hirtelen Dropboxból valahogy kikerül. Úgyhogy kedves hallgatók, ti ne így tegyetek, ne legyetek antenna és szenga, ti használjatok megfelelő céges környezetet ehhez. És itt jön az utalás, a report utolsó részére, ami azt mutatja, hogy 40%-kal megnőtt a Shadow IT. Ugye ez az IT infrastruktúra, amit a cégnek az üzemeltetésén, IT üzemeltetésén kívül történik. Tehát én úgy gondolom, hogy majd én tudom azt, hogy jó nekem az a szoftver, lementem, azon használok dolgokat, telepítek magamnak egy szervert, mert a cloudba amúgy is lehet. Úgy se tűnik fel senkinek, és... hát ugye a céges asszetek mellett, a céges eszközök mellett használt eszközöknek a nem túl biztonságos módja okozott 40%-nyi problémát, illetve hát ennyivel lőtt. És belegondolok, amúgy igen, ez itt tök jogos, tehát hogy nem vagy helyben, amúgy se érdekes senkit, hogy mit csinálsz, tökre egyszerűen meg lehet kerülni a céges infelt, és nekem is voltak olyan esetek, amikor így elgondolkodtam azon, hogy hát nekem van egy céges cloud falra előfizetésem. Szükségem van egy Windows-os gépre most? Nem. Tehát végül nem csináltam magamnak egy Windows-os szervet, csak azért, hogy Windows-os környezetben tudjak csinálni magamnak valamit. Igazából szerkesztenem kellett volna, és lusta voltam VMware telepíteni a Mac-re, de hogy alapvetően meg lehetett volna csinálni, és hogy sokan ezt meg is csinálják, hogy akkor van lehetőség, miért ne kihasználják, és hadd szóljon. Úgyhogy kedves felhasználók, kedves hallgatók, ti ne csináljátok ilyet, ne legyetek én rossz fiúk. És akkor nincs, eljutottunk az első hírethez. Azt mondtad, hogy fun lesz, úgyhogy nézzük meg, mi is ez a game hacking.
Hát igen, egy nagyon szokatlan hír az Offensive Security blogjáról, ugyanis ők leginkább ilyen hát professzionális penetration testing dolgokat tanítanak. Ellenben most azt mutatják be, hogy hogyan történik a játékok hackkelése, illetve hogyan kell meghackelni egy játékot. És egy ilyen walkthrough, egy ilyen leírás van konkrétan arról, hogy hogyan hackkeljünk meg egy ilyen FPS lövöldözős játékot. Van természetesen egy csodálatos disclaimer az elején, ugyanis, mint hogy említettem, hogy ez egy szokatlan dolog az OffSec-től, ez nem azt a célt szolgálja, hogy a csalást, mert ugye általában a játékok hackkelés az a csalásra irányul, tehát hogy a csalást propagálják, vagy bármilyen módon is népszerűsítsék, hanem inkább azért abból a célból készült ez náluk, szerintem unatkoztak, hogy a játékgyártóknak felhívják a figyelmét arra, hogy történik egyébként a játékaik hackkelése, hogy tudjanak ők erre felkészülve esetleg komolyabb védelmi mechanizmusokat beépíteni a játékokba. Látni fogjuk, hogy elképesztően egyszerű egyébként. A másik cél az, hogy bemutassák azt gyakorlatilag, hogy egy bináris programnak a futásába, egy számítógépes programnak a futásába beavatkozni, és a memóriában megváltoztatni dolgokat, az mivel jár, mennyire könnyű, mennyire nehéz, hogy történik, és mi lesz ennek az eredménye. Egy olyan játékot választottak hozzá, ami szabadon letölthető, és van Linux, meg Windows, meg mindenféle változata, a Windows változatot mutatják be. A játék neve az, hogy Assault Cube, ilyen támadó kocka, vagy nem is tudom, ilyen FPS, tehát ez a first person shooter, amikor így megy az ember kezében a fegyver, és akkor azt látja, amit a karakter lát, és azt lövöldöz. A végigvisz gyakorlatilag azon, hogy hogyan módosítsuk azt, hogy hát a lőszerünk a fegyverhez az megváltoztatható legyen. Telepítés során természetesen belefutunk egy újabb disclaimerbe, ami azt mutatja, hogy az EULA, tehát az End User License Agreement, a végfelhasználói licenc szerződése teljesen szembe megy az, hogy itt meghekeljük a játékot. Bele van írva konkrétan, hogy nem módosíthatod a játékot, mert hát azzal ugye olyan jogosulatlan előnyre teszel szert a többi játékossal szemben, ami nem engedélyezi a játéknak ezt a fajta használatát. De mivel most megígérjük azt, hogy nem élünk vissza ezzel a dologgal, és nem teszünk olyasmit, ami többi játékosnak gondot okozhat, ezért ezt most itt elfogadjuk ezt az agreementet, ezt a szerződést, és tovább megyünk vele, és elindul végül a játék, ugye eljutunk oda, és akkor mikor már fut a játék, akkor jön a következő fontos lépés, a Cheat Engine. Bérak nincs itt, ő egyébként nagyon jártas a Cheat Engine-ben, ő mutatta egyszer nekem azt, hogy ez hogy működik, és nem azért mondom, mert mintha ő csalna vagy ilyesmi, hanem ő egyszerűen csak ő játékos, tehát játékosként tisztában van vele, hogy ez mit jelent. A Cheat Engine egy olyan kis program, ami a kernel memóriába bele tud nyúlni, és tud benne módosításokat eszközölni. És gyakorlatilag a klasszikus metódus történik, tehát amikor a játékban elindulunk, és megnézzük azt, hogy mennyi a lőszerünk. 20, plusz van még 40 tartalék lőszer. És akkor a Cheat Engine-re átváltunk, és a memóriában elkezdünk keresni, és keresünk a 20-at. És ha megtalálta a 20-at, talált töménytelen mennyiségű 20-at, mert hát a 20 az egy, még a Space-nek is, szóköznek is 20 a karakterkódja, tehát igazából nem hexában, igazából ebből biztos, hogy sok lesz, akkor el kell kezdeni lőni. És akkor meg kell nézni, hogy melyik egyezik, melyik csökken úgy, ahogy a lövés során a mi kis lőszerünk, és akkor meg lesz, hogy konkrétan hol van a memóriában, melyik részen van az a mennyiség, amit a játék a lőszernek, lőszermennyiségnek szimbolizál, és hogyha azt ott megváltoztatjuk a Cheat Engine-ben, majd visszaváltunk a játékra, akkor tadám, egyszer csak azt látjuk, hogy hát annyi lett, amennyit beírtunk oda. És akkor átírják 999-re, és igazából ennyi a leírás. A továbbiak, az már így a felhasználóra van bízva, hogy ebből mit tud kihozni, tehát mit lehet még, milyen tulajdonságokra lehet keresni. Kicsit olyan, mint amikor annak idején a Commodore 64-esen játszottunk, a Street Road-dal játszottunk, és akkor ott nem a memóriában kerestünk, hanem ott a játék mentésében. Nagyon bólogattok, Antena, te is csináltál ilyet, hogy átírtad a lóvét.
Hát a Street Road-ban igen, az egy ismerős dolog, hogy sokáig szívtam vele, nem mentek a izék, tehát ugye az sok szimulációról nem beszélhetünk, tehát viszonylag fajék egyszerű volt, hogy hogyan lehetett a Pink, mi volt az a Pink Slip? Hogy elnyerni a másiknak az autóját.
Igen.
A forgalmiért ment a verseny, és hát azért néhány esetben nem jött össze, és akkor jó, akkor legyen pénz, és akkor hogy lehet, és hát egy ismerősöm mutatta, hogy figyú, itt van a megoldás.
Igen, kimented, betöltöd a lemezen a fájt, átírod benne, visszatöltöd, és boom, ott van, és megvetsz bármit, és fel tudtad az autót tuningolni, az a baj, hogy még így is tudni kellett hozzá vezetni, hogy a Pink Slipet meg tud csinálni, tehát hiába, én híresen nem tudtam jól vezetni ezekben a játékokban, és akármennyire jó autóm volt, nagyon gyakran elrontott, ezért mindig a izére mentem, a gyorsulási versenyre mentem, mert a kanyarokban ott én általában mindig elrontottam, a gyorsulásin ott meg ugye nem voltak kanyarok, ott csak nyomni kellett.
Igen, itt ugye hozzá kellett számolni, nem csak tehát azért nem fizikája volt a játéknak, viszont lagja, tehát hogy amikor kanyarban te megnyomtad a gombot, akkor volt egy erőteljes input lag, ez mai napig kísérti a játékosokat szerintem az ilyen kompetitív játékokban, de hogy ez akkor elég erőteljesen létezett, csak ott másodpercekben mérhető volt, nem ilyen tized, meg század, meg másodpercekben. Ja, igen, de volt egy hasonló játék, azt hiszem a Lotus talán, az kicsit másképp működött, az is hasonló volt, hogy a pálya idézőbe kanyarodott, és az autó meg ugye egy helyben maradt, tehát nem az autó mozgott. Az annyira átverés volt, amikor én ezt rájöttem, hogy csinálják, hogy a pálya fut, és nem az autó, tehát, ja.
Az a Lotus Esprit Turbo Challenge, az volt a neve a játéknak.
Hát nekem csak Lotus Exe.
Jaj, hát nem is volt Exe talán, hanem csak simán.
Hát én PC-n, ja, PC-n? Csak izén. Ah, én abszolút PC-s voltam, igen.
Tényleg, aha, hát én komodoroztam is rengeteget. Na mindegy, hát kedves hallgatók, ha valakinek kedve támad egy kicsit játszani a játékokkal, de nem a konvencionális módon, akkor itt a lehetőség, szabadon lehet garázdálkodni a memóriában, de ugye be kell tartani ezt a szabályt, hogy hát ne éljünk vissza vele, meg ne menjünk azért izébe, ne menjünk be a multiplayerbe, úgyhogy megcsíteltük a játékot.
Hát szerintem azért az már nem is lehet, mert mint hogy ott azért teljesebb védelmek vannak legtöbb esetben. Viszont az offenzív security-t mondtad, hogy jól emlékszem, hogy ők adtak ki egy tutorial, ők adtak ki ezt a úgymond tutorialt, és pont a mai nap futottam bele Csabának, Ficül Csabának a posztjába, hogy a Microsoft végre pecselte a macOS-re készült OneDrive klienst, egy év után sikerült ezt a nevetséges dolgot befoltozniuk. Nem kapott CVE számot se, a sérülékenység pedig lokál privilégium eszkalációt lehetett rajta végrehajtani. Akit érdekel, az olvas, nézze meg. Csaba nagyon jól összeszedte, és ahol tőle megszokott módon dokumentálta az egészet, úgyhogy akit ez érint, vagy érdekel, az, hát akit érint, az frissítsen mindenképpen, bár szerintem a Microsoft termékek, azok Mac-en is frissülnek automatikusan, úgyhogy ez működhet, de azért nézzétek meg, légy szíves, mert ez fontos, hogy azért lokálisan ne lehessen privilégiumot eszkalálni a Macintosotokon. Viszont Szenga, te hoztál nekünk egy könyvajánlót, nagyon rég nem volt, főleg nem security-s könyvajánló, ugye a logbookban volt nem olyan rég, de hogy itt főleg IT-biztonsághoz köthető könyvről van szó ismét.
Igen, így van. Egy új könyvvel érkeztem, ez Mezei Kittinek a kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban című könyve, ami 2022 elején jelent meg, de a belső borítón 2020-on írva, úgyhogy kicsit megszavarodtam, de minden esetre én könyvformában most jutottam hozzá, így 2022 elején. És hát azt gondolom, hogy mindig öröm, hogyha a magyar szerző tollából jelenik meg kiberes szakkönyv. Annyi kritikám mondjuk már volt az elején, hogy a szokásos húdis csávó van a borítón. Én már nagyon údom, és jó lenne azért, hogyha nem az első Google találat lenne a borító terv, hanem valami kis kreatív energia is menne ebbe a tervezésbe. És ez azért
akkor
is...
most álljunk meg, te hogy rábezolnád a hacker? Tehát hogy néz neki?
Én nem a hackerre összpontosítanék pont itt.
Akkor mire?
Hát például kiberbűnözésre, a bűnözői csoportokra, szóval inkább kicsit a hagyományos bűnözőképet próbálnám meg. Hát nem de tudom, nem vagyok grafikus, meg nem vagyok kreatív szakember, én csak azt mondtam, hogy ha beírom a Google-ba, hogy cybercrime, akkor ne az első képet rakjam borítóra.
De szerintem meg pont, hogy ez ábrázolja a kiberbűnözést leginkább.
Jó, tehát, szerintem meg nem érdekel a véleményed, úgyhogy... Menjünk tovább, szóval azért fájt, mert amúgy maga a könyv nagyon szépen meg van szerkesztve, meg logikusan fel van építve, úgyhogy egy jó rendszerezett műről van szó. Ugye aktuális kihívások, ami benne is van a címében, ez mindig egy könyvnél azért probléma, főleg egy ilyen gyorsan változó területen, hogy vajon mennyire aktuális a tartalom, mire megjelenik az adott könyv, de azt gondolom, hogy itt azért elég sok mindent érint, úgyhogy tényleg aktuálisnak lehet tekinteni. Legyünk őszinték, azért ez nem az a könyv, amit az ember így kinyit, és a könyv cover to cover elolvassa, hanem megnézi a tartalomjegyzéket, és megnézi, hogy mi az a téma, ami érdekli. Én is így tettem, amúgy maga a könyv felépítése, ott van egy rövid szabályozás történet az elején, utána pedig végigmegy az ilyen büntető törvénykönyvi passzusokon, mint a jogosulatlan belépés, ugye a klasszikus értelembe vett hacking, vagy hát az ilyen magyar közértelmezés szerinti hacking, illetve beszél a DDoS-ról, a csalásokról, a zsarolásról, illetve a személyes adatok védelméről, és utána jön egy blokk, ami szerintem igazán aktuálisát teszi, ahol a darknetes piacokat, fórumokat, a pénzmosási technikákat, illetve a kriptovalutákról ír, itt a kriptovaluták bűnözésben betöltött szereplőről. Én például ezt a részt olvastam el, mert engem ez érdekelt úgy igazán. Végül pedig az elektronikus bizonyítékkal kapcsolatos nehézségekről, problémákról értekezik a könyv. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, és nem kell megijedni attól, hogy ez egy ilyen joggal kapcsolatos könyv, mert amúgy, hogy is mondjam, számomra meglepő módon nagyon olvasmányos maga a leírás, úgyhogy könnyen olvasható. Szóval, ha titeket is érdekel, akkor belinkeltük, és nézzetek rá.
Igen, bár nem érdekel, hogy mit érdekel, meg mi érdekel, meg nem érdekel. Kicsit most úgy vagyok vele, hogy nem érdekel, hogy mi a következő hír. Nem, sajnos ez nagyon érdekel, mert hogy ez hozzám köthető. Úgyhogy Ninja, mesélj kérlek az elteg klónozásról.
Ez egy csodálatos hír. Ugyanis az ertegekről ugye azt tudjuk, hogy az Apple-nek az a terméke, ami egy kis pici kis tracker, ami arra való, hogy beted magadnak bármibe, amit követni akarsz, pénztárcába, hátizsákba, bukósisakba, bicikli nyerge alá, akárhova, tök mindegy. Lényeg az, hogy ő azt a protokollt használja, ami a Find My Device talán ez a
igen, aha.
Find My Device protokollt, ami a Bluetooth Low Energy sávot használva gyakorlatilag a környezetében lévő Apple eszközöknek a Bluetooth jeleit hát felhasználva igazából ő kiabál, hogy én itt vagyok, és akkor ezzel hát meg lehet találni ezt az eszközt, illetve beletettek egy olyan dolgot, az Apple belepakolt egy olyan dolgot, hogy azért, hogyha sokáig nem a gazdájának a hatáskörében van ez az eszköz, hanem más készülékeknek hatáskörében, akkor azért, hogy ne lehessen vele embereket követni úgy, hogy azért az ő személyiség jogaik sérüljenek, akkor ez hallható hangot ad, csipog, meg üzenetet is küld a környezetben lévő iPhone eszközöknek, vagy hát Apple eszközöknek, és akkor így felpoppol, meg van most már Android app is egyébként, amivel meg lehet őket a környezetünkben találni, hogyha van egy ilyen AirTag valahol a környékünkön. És hát ha voltak ilyen hírek, hogy le lehet szedni a hangszóróját, tehát ki lehet nyitni, és le lehet kötni a hangszórót, és akkor nem fog csipogni. De attól még az üzenetet elküldi. Igen ám, erre most egy nagyon érdekes dolog történt. Az történt, hogy egy német startup, egy ilyen német security startup, a Positive Security kifejlesztett egy olyan eszközt, ami ezt a protokollt használja, gyakorlatilag, de nem rendelkezik ezekkel a biztonsági funkciókkal. Tehát nem csipog, nem küld jelentést a készülékre, hogy én itt vagyok, viszont a Find My protokollt azért tudja használni, és a Find My Network-ön gyakorlatilag élősködik. És ennek a segítségével tök jól lehet, egyrészt is ő spoofolja magát AirTagnek, és tök jól lehet követni hát akár embereket is, meg járműveket, meg bárkit, anélkül, hogy ez feltűnne az Apple ökoszisztémát használó felhasználóknak a környezetben, illetve annak, aki ezt használja, illetve akit követnek. Olyan szintre vitték ezt a dolgot, hogy konkrétan open source projektet hoztak létre Open Haystack néven. Van a GitHub page-ük azt írja egyébként, hogy ez az alkalmazás, ez lehetővé teszi azt, hogy olyan, hát olyan eszközöket hoz létre, olyan kis kütyüket hoz létre, amik ilyen kis trackereket, amik hát gyakorlatilag az Apple-nek a Find My Network-ét használva a te eszközödet nyomon követheted a segítségével, anélkül, hogy meg kelljen venned az AirTag-et. És most így ezt ízlelgessük egy kicsit, tehát hogy ezt így megcsinálták, ez marha jó, mert őszintén szólva én mindig is imádtam és rajongtam azokért a megoldásokért, amik nem a konvencionális felhasználásra irányulnak, hanem kicsit így másra. A cikkbe le vannak írva mindenféle jó dolgok, mindenféle hát hasznos információk ezzel kapcsolatban, a notifikációval, hogy miket tudnak, hogy miket lehet belefejleszteni, és mire lehet, konkrétan a forráskód fönn van, úgyhogy mindenki, akit érdekel, nézze meg, aki akar építhet belőle a sajátot. Gyakorlatilag ESP32-re épül, erre a chipre, és hát nyilván, ha akar, valaki tehet bele hangszórót, és akkor belefejlesztheti azt, hogy csipogjon. Tehát azért lehet ezt úgy is használni, hogy ne legyen mondjuk úgy, hogy csendes AirTag, de ez egy nagyon érdekes és csodálatos megoldás.
Hát ez mindenképpen most elképzeltem, ahogy ugye tudjuk, hogy te mindig szeretsz mindenbe bütykölni, és hogy csinálsz nekem egy AirTag-et, csak az a baj, hogy a legutóbbi mobilaksi projekted is egy viszonylag, hát hogy mondjam, nem biztonságos reptéren módszerrel készült, tehát amikor ilyen krokodil csipeszekkel kellett zsinórokat egy gyanús téglalap alakú tárgyhoz illeszteni, azért azzal az akkori modern világban én nem mennék egy rendezvényhelyszínen nagyon közel semmihez. Szóval félnék egy ilyen AirTag-től, ami bár működik, meg hogy csak hogy lehet, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen bim-bum bomba, úgyhogy...
Még majd tudod, így megmutatom, hogy antenna, kész van, megcsináltam, itt van, itt van az AirTag, az open source AirTag, próbáld ki, ha van kedved, és akkor egy ilyen komplett laptop váltáskát odaadok, hogy tessék. A fele az akkumulátor, a fele meg az eszköznek az antenna, mármint a rádiófrekvenciás antenna.
Ami olyan szempontból viszont nem rossz az ötlet, hogy mondjuk ezt olyan helyben lehetne építeni, mondjuk autóba, és akkor megszokott környezetbe tudnád használni. Csak hát ugye megbízhatóság, aki tudja, hogy mennyire van meg, tehát azért az Apple szokott ezek reagálni, és ilyen patch-eket kiadni, akkor innentől kezdve ez nem érvényes, ezt szokta például a kábelekre csinálni, meg ilyen különböző töltő megoldásokra, hogy akkor onnantól az nem támogatott eszköz, és az úgy kellemetlen, hogy amikor így elenged a dolog, és akkor hirtelen nem működik az eszközöd. Oké, nekem lenne még pár hírem, de azon gondolkodtam, hogy hát egyrészt az egyik az egy kicsit egy vidámabb dolog, és én azt nem biztos, hogy most így behoznám, illetve az időnk is kezd lejárni, úgyhogy én azt elcsúsztatom jövő hétre. Bízom benne, hogy akkori szituáció az megteheti, vagy megengedi azt, hogy kevésbé kelljen háborúról, és annak a következményéről beszéljünk. Hallgassatok minket jövő héten is, további szép estét nektek, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!